Itt egy olyan megértés, hogy ha nem vigyáznák egymásra, sosem halnák meg. És persze ez egy botrányos kijelentés, mert az elmúlt években egyfolytában azt hallottuk, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az öregekre, a fiatalokra, középkorúakra, vigyázzunk mindenkire, vigyázzunk egymásra. És érdekes módon annyira vigyáztunk egymásra, hogy elég sokan meghaltak. És Isten egyértelműen kijelentette számomra, nem csak így agyban, nem csak az elmémben, hanem a valóságban is, hogy ha nem vigyáznánk egymásra, sosem halnánk meg. És hogy igazából nem is a vigyázásra van a baj, hanem azzal, amit mi a vigyázástól gondolunk és tudunk, és amit cselekszünk. Mert hogyha az ember megtesz valamit, amit meg kell tegyen, érzi, hogy meg kell azt tegye, és azzal ő vigyázott valakire, az úgy teljesen rendben van. És a probléma az, hogy amikor vigyázunk egymásra, akkor úgy vigyázunk egymásra, ahogy azt megmondják, vagy megmutatják nekünk. És emlékszem, hogy amikor Indiában voltam, és Isten nekem megengedte ezt a 9 hónap zarándoklatot, akkor úgy igazából senki nem vigyázott rám. Tehát én sem vigyáztam senkire, de mégis vigyázta bizonyos emberekre. Ahogy ő nekem mutatta, amikor találkoztam bizonyos személyekkel, amit meg kell tegyek, azt én megtettem, elvégeztem a dolgomat. Ugyanúgy mások is elvégezték az ő dolgukat. De nem volt ilyen szerződés a vigyázásra. Senkivel nem kötöttem szerződést, akkor most rám vigyázni fognak, vagy pedig én rájuk vigyázni fogok. És van egy érdekes tapasztalatom, amikor is Indiában az út során adott a különböző nehézségek. És megtudtam, hogy akkoriban édesanyám aggódott értem. És akkor felhívtam telefonon, és megmondtam, hogy Isten szerelmére többet ne aggódjál, mindjárt meghalok. Kérlek szépen, ne aggódjál, ne akarjál rám vigyázni onnit, ahol vagy, mert az nekem nem jó. Tehát nekem egész jól ment a dolgom itten, jól ment az utam, és meg volt mindenem bőségesen, és volt, aki vigyázzon rám. Kérlek, ne aggódjál. Hát ő annyira aggódott értem, hogy azt hiszem, hogy kórházba is került akkor. Talán rosszul lett, vagy valami történt vele. De akkor, amikor így megértette, hogy van nekem, aki vigyázzon rám, van nekem gondviselőm, utána nem volt semmilyen probléma. Ő sem aggodalmaskodott, fölöslegesen, és nekem is jól ment dolgom. És volt, aki vigyázzon rám. A mindenható Isten azt adta azoknak az embereknek, akikkel találkoztam, hogy ők vigyázzanak rá. Akikkel én találkoztam, nekem azt adta, hogy vigyázzak rájuk. Mert találkoztam egy-két olyan emberrel, akik súlyos problémával küzdöttek. Egyik elmenekült Oroszországból, mert valamilyen balhéba keveredett, össze volt törve, drogfüggő volt, alkoholizált, ott voltam mellette, amit tehettem, megtettem. És voltak még ilyen személyek, akikkel ugye elvégeztem, amit el kellett végezni, amit akkor nekem Isten adott. Tehát megtörtént a vigyázás, de nem úgy, ahogy a televízió mondta, nem úgy, ahogy a hírek mondták, és nem úgy, ahogy azt belém nevelték, hanem úgy, ahogy azt az Úristen adta abban a momentumban.
Hát nekünk is volt tavaly, ezt nem régen el is mondtam, de most így témába vág, hogy mikor, ugye, hát így elmentünk kirándulni, itt voltunk veletek, és a gyermekek, ugye egyik reggel arra ébredtünk, hogy a gyermekek sehol nincsenek. És hát vagy 5-6 gyermek összeverődött, és mentek a faluba, az idegen faluba. És aztán, igen, és aztán egyszer látom, hogy hát felkeltünk mi szülők, és aztán csodálkoztunk, hogy hol vannak a gyermekek. De úgy nem jött, hogy aggódjunk, hanem úgy csináltuk tovább a dolgunkat, beszélgettünk Isten dolgairól, és egyszer csak érkeznek a gyermekek, egy szatyor a kezükbe, és mindegyiknek a kezében fagyi, nyalóka. És aztán hát kérdezem tőlük, hogy kérdezzük ugye kíváncsian, hogy merre jártatok, hol voltatok, és hát mondták, hogy hát ők elindultak a faluba, és bekopogtattak a házakba, aztán egyik helyen bundás kenyeret kaptak, másik helyen dinnyét kaptak, harmadik helyen megint valami édességet kaptak, és aztán mentek tovább a faluba, találkoztak egy emberrel, aki még pénzt is adott nekik, bementek a presszóba, és ott jégkrémet vettek belőle. Szóval teljesen el voltak látva. Addig még mi aludtunk, ők megreggeliztek, gyümölcsöt is ettek, mindent, teljes ellátásban voltak, és aztán a gyermek, a Lőrinc megkérdezte tőlem, mikor hazajött, hogy anya, aggódtál-e értem. És hát úgy, hát, na, megmondtam az igazat, hogy most nem aggódtam, mert nem is volt rá alkalmam, mert még aludtam, de úgy nem jött, hogy aggodalmaskodjak. És aztán a gyerek azt mondta, hogy na, hogy milyen jó, hogy nem aggódtam, mert ezért éreztem olyan jól magam. Ezért, mert hogyha te aggódsz, tehát így mondta szó szerint, ugye, hogy ha te aggódsz értem, az nekem olyan, mintha én börtönbe lennék.
Nem tudom, ezt kell-e tovább magyarázni. Talán arra bizadnék én mindenkit, hogyha van ilyen bizonsága, ilyen története, ossza meg, hogy vegyük már észre, hogy mekkora különbség van Isten elképzelése és az emberek elképzelése között. Mekkora különbség van az Isten szerinti vigyázás és az emberek szerinti vigyázás között. És szó szerint, tehát szinte túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy ha nem aggódnánk egymásért úgy, ahogy aggódunk, ahogy megtanultunk aggódni, mert ez az aggodalom ez nem szolgál másra, mint arra, hogy egymást benne tartsuk a rendszerben, a hazugságban. Tehát úgy egymást belevigyázzuk a pokolba, szó szerint, emberek. Ez történik. És hogyha ezt nem így tennénk, hanem úgy vigyáznánk, ahogy Isten adja, hogy akkor ugye hát azt mondják, hogy hát vigyázzál a te gyermeket, és akkor vigyáznod kell rá, meg mit tudom én mi. De Jézus azt mondta, hogy ő az én gyermekem, ő az én testvérem. Hát neki mindenki a testvére volt, mindenki a gyermeke volt. Aki hozzáfordult, ő mindenkire vigyázott. Aki bajban volt, mindenkire vigyázott. Tehát nem azt adta nekünk Isten, hogy vigyázzunk mindenkire. Főképp arra, aki örömmel fogadja azt, hogy vigyázhatunk rá. Isten bölcsességével, az ő erejével, az ő kegyelmével. Nem akárhogy, nem a saját fejünk szerint, nem bolondul, mint ahogy a filmeken láttuk. Hanem úgy, ahogy Isten mutatja. Akit érdekel, annak elmondom, hogy kaptunk egy másik megértést is. Szerintem, hogy Eliszka által ő kapta azt az álmot, hogyjában, amikor ugye azt álmodta, hogy volt egy újszülött mellette, aki tehát nem is lány volt, és nem is fiú, ugye, és amikor kiment, vagyis kijött a házból, akkor aggódott, hogy a másik gyermeke nehogy megnyomja őt a karjával. És azt a jelentést kaptuk erre, ugye, hogy nem is a másik gyermek nyomta volna őt meg a karjával, hanem a másik gyermek iránti aggodalma, ahogy ő vigyázta őt mostanig. Tehát az tudja megnyomni a gyermeket és megölni a gyermeket. Mely gyermeket? Nem is kislány és nem is fiú. Hát a benne lévő gyermeket, a Jézust, a Krisztust, a Krisztus lelkét, az tudja megölni a gyermekéhez fűződő viszonya. Hogyha ő ilyen emberi módon aggódik érte, és emberi módon próbál vigyázni rá, és nem úgy, ahogy Isten adja, jóságos Isten adja, az ő bölcsességével. Tehát nincsen semmi baj a törődéssel, Isten is azt mondja, hogy tegyük azt. De viszont felhívja a figyelmet, megmutatja, nem hogy felhívja a figyelmet, megmutatja egészen konkrétan, hogyan törődhetünk egymással, hogyan vigyázhatunk egymásra. Nem úgy, ahogy mondta, mert mit mondott a televízió, mit mondott a fenevad képe. Vigyázzunk egymásra 5 méter távolságról. Emberek, ébresztő. És az igazság az, hogy ez a hisztéria most megint jön vissza. Megint az lesz, hogy vigyázni fogunk egymásra 5 méter távolságról, úgyhogy még fel is jelentjük egymást, hogyha valaki egyet tüsszent, vagy egyet fingik, és olyan hangja van, akkor fel lesz jelentve a vigyázója által, a szomszédja által, az őrangyala által, ugye? Hogyha nem egyéb covidos, jönnek ki, és vigyék el kényszerzubbonyba. Na így vigyáztunk egymásra az elmúlt években, emberek. Ügyeljetek, mit csináltok, mert minden fogalom, a vigyázás is, a gondviselés is teljesen ki van forgatva, el van torzulva minden fogalmunk. A szeretet, a vigyázás, minden el van torzulva. Viszont, hogyha valaki kíváncsianak, az Úristen megmutatja személyesen, hogy mit jelent vigyázni valakire. Hogy kell nekünk vigyázni egymásra, úgy, ahogy Isten azt megmutatta. És ne úgy, hogy halálra vigyázzuk egymást. Belevigyázzuk egymást a temetőbe, és a pokolba, szó szerint, a fenegetlen szakadékba. Mert erről szól az emberek vigyázása. Hogyha nem vigyáznánk egymásra, meg sem tudnánk halni. Mert volna, ki vigyázzon ránk. Úgy, ahogy rám vigyázott, a zarándoklataim alatt egyfolytában vigyázott, és adta jeleket, és mivel ugye hát zarándokoltam, és nem a pénzre bíztam magamat, hanem az ő kegyelmére, folyton figyeltem rá, és volt, aki vigyázzon rám. Nem lenne jobb megtanítani ezt a vigyázást, a vigyázásnak ezt a formáját egymásnak elmondani, hogy úgy lehet vigyázni egymásra és magunkra, hogyha ráfigyelünk Istenre. Ábrahám is vigyázotta az ő gyermekére, ugye? Annyira szerette az ő gyermekét, az ő egyszem gyermekét, az ígéret beígért gyermeket, hogy mindenképpen birtokolni akarta, betokolni akarta. És Isten azt mondta, akkor vitt fel a hegyre, és áldozz fel őt, öld meg. És Ábrahám egyből megértette, hogy nem Isten mondta neki, hogy őt ölje meg, hanem Isten őt szembesítette, hogy Ábrahám, a téd a szereted az gyilkos, le fogod a gyermeket mészárolni. Meg fogod őt ölni. Úgy vigyázol rá, hogy meg fogod te őt ölni. Ha nem én vagyok az első a számodra, akkor te nincs, ahogy vigyázzál. Isten ments, hogy vigyázzál. Aki istentelen, az inkább ne vigyázzon senkire. Aki nem ismeri a teremtőjét, a mindenható Istent, inkább ne vigyázzon senkire, mert gyilkol. A vigyázásával gyilkol. Viszont, hogyha megismerte az ég és a föld teremtőjét, az ő teremtő Istenét, és az ő szavát Jézus Krisztus által, na akkor már igen, akkor már fel van jogosítva arra, hogy vigyázzon. Isten megadja neki azt a kegyelmet, hogy tudjon vigyázni, és tudjon segíteni az embertársainak.
Hát van még egy történet, amit eszembe juttat a lélek. Így ismerőseim körében volt olyan, hogy amikor ugye volt ez az oltásos dolog, és hát úgy akartak vigyázni egymásra valójában, hogy a nagyszülőket eltiltották az unokáktól. Szó szerint az történt, hogy csak akkor találkozhattak a gyermekek a nagyszülőkkel, megmondták a szülők, hogy addig nincs találkozás, amíg be nem oltatják magukat. És hát habár a nagyszülők nem akarták beoltatni magukat, tehát egyáltalán nem akarták, valahol érezték, hogy nekik ez nem kell, de mégis rákényszerültek arra, mivel hogy csak így láthatták az unokáikat. Na hát azután pedig mi történt? Az történik utána, és azóta is történik, hogy a nagyapa vérzik el szépen. Él, és vérzik el mindenhol, és különböző betegségektől szenvednek.
Látjátok emberek, hogy ez nem poén. A cím az, hogy ha nem vigyáznánk egymásra, sosem halnánk meg. Ez nem poén, ez teljesen komoly. Ez teljesen komoly. Tehát egymást belevigyázunk az őrültségbe. Úgy vigyázunk egymásra, hogy megkötözzük, pórázon tartjuk egymást, hogyha valaki felébredne, valaki ráébredne az igazságra, Istennek a szavát megismerni, akkor gyorsan visszavigyázzuk a rendszerbe. És erre Isten felhívja a figyelmet, hogy vigyázzunk, de úgy vigyázzunk, mit jelent a vigyázás Jézus szerint? Azt mondta, hogy folyton virasszatok, böjtöljetek, és imában legyetek lélekben. Így vigyázunk emberek, nem úgy, hogy követjük a tömeget a vágóhídra, ez nem vigyázás. A vigyázás az, amikor lélekben vagyok, vigyázok, hogy ne legyek megkísértve a test által, ne zuhanjak bele a testbe, ne testből cselekedjek, ne testből gondolkodjak, ne testből döntsek, hanem lélek által. Ez a vigyázás. Szüntelen imádkozatok, és virasszatok, hogy kísértetben ne esetek, ne legyetek megkísértve a test által, mert a test az megkísért, a test folyton eszünkbe juttatja, hogy emlékszel, hogy milyen volt akkor, amikor a betyár legény voltál, meg a betyár leány voltál, milyen jó buliba jártál, meg minden. És már is kész, elment a vigyázás. Már is a test a lélek fölé kerekedett, erről beszéltem tegnap, a tegnapi felvételben. Úgy kéne vigyázzunk egymásra, hogy vigyázzunk, hogy legyünk lélekben, mert hogyha lélekben vagyunk Istennek a jelenlétében, akkor egészen pontosan tudjuk, hogy mit kell cselekednünk. A családban, az asszonnyal, a férjel, a gyermekkel, a szomszédokkal, a rokonokkal. Isten ments attól, hogy test szerint vigyázzunk egymásra, mert az halál, emberek. Halál. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Még csupán egy kis történet. Érdekességképpen.
Hogy ugye itt ültünk a múltkor, és beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt, és ugye a gyermek az eltűnt megint a látószögemből, nem láttam sehol, és hát itt, hát igen, elkezdtem itt magamba aggodalmaskodni, és elsőként az jutott eszembe, hogy mi lesz, hogyha a gyermek találkozik egy kígyóval itt az erdőbe, és akkor vajon mi fog történni. De így éreztem is az aggodalmat, hogy na, nem csak, hogy megfordult a fejembe, hanem igenis elkezdtem ezen egy kicsit aggodalmaskodni, még akkor is, hogyha így próbáltam terelni ezeket a gondolatokat, de végül a lélek nem engedte azt, hogy teljesen belezuhanjak az aggodalomba, de az volt az érdekes, hogy ahogy ez a gondolat megfordult a fejembe, és elkezdtem ezen ugye egy picit aggodalmaskodni, pár perc múlva jött föl a gyermek az erdőből, és meséli, hogy anya, hát képzeld, itt ment el előttem egy kígyó. Hát nem tudtam tényleg, hogy most mit csináljak, de ugye egyértelműen megadta Isten, hogy ez tőle volt. Tehát ez történik, amikor én elkezdek aggodalmaskodni, megfogan egy gondolat ugye az agyamba, és azt elkezdem táplálni, azokat a félelmeimet, akkor szó szerint megteremtem azt, tehát bekövetkezik.
Hát a kígyóhoz született meg Évában. Évánál, tehát valóban a kígyó elkezdett beszélni? Nem. Azt a megértést kaptuk, hogy nem. Tehát Éva tette a kígyót olyan nem. Tehát mikor jött be a kígyó a képbe? Akkor, amikor aggódott Ádám, hogy hát talán majd nem fog rólam gondoskodni. Talán én jobban fogom majd tudni csinálni. Talán jobb, hogyha én aggódok magam miatt és Éva miatt. Talán jobb, hogyha én oldom meg és kiveszem Isten kezéből az irányítást. Na akkor vált a kígyó gonosszá. Addig a kígyó nem volt gonosz, mert le van írva a fejére, feketén, hogy Isten rosszat nem teremtett, csak jót, megáldott mindent. De mit tett az ember? Mit tett Ádám és Éva? Mit tett Attila és a többiek? Megvádolták Istent azzal, hát te bizonyára teremtettél rossz teremtményeket is, állatokat is, és azok nagyon veszélyesek, meg fogunk halni miattuk, ugye? Tehát megvádoltuk Istent. Tehát mit kell cselekedjek ahhoz, hogy a gyermekem megúszza a gonosz kígyóval való találkozást? Hát belőlem a kígyókat szépen kiűzzem. Engedjem, hogy Isten a kígyókat szépen belőlem, a kígyó gondolatokat, az Éva gondolatokat, az Ádám gondolatokat teljesen kiírtsa. Csak a gyermekem teljes biztonságban van. Az történik, amit mond Isten a mennyek országáról, hogy ott játszik a viperák lyukánál, és semmi nem történik vele. Mert a kígyó ismeri a teremtés koronáját. Én nem ismerem azt, mert én attól eltávolodtam. Megkoronáztam egy vírust, megkoronáztam az emberi okosságot, az emberi gonoszságot. Már nem én vagyok a teremtés koronája. Csak akkor, hogyha már visszafordultam Istenhez, és kérem az ő kegyelmét, hogy engem meg tisztítson meg, az általam létrehozott gonosz kígyókat, mérges gondolatokat, hazug gondolatokat kiírtsa az én szívemből, és akkor megszabadultam. Örökre, örök életre, ráadásul.
Amíg azt adja a lélek, hogy ugye onnantól kezdve, hogy egy gyermek megfogan, onnantól kezdve mi egyfolytában vigyázni akarunk rá. És ugye mi történik? Tehát már amikor a gyermek ott van a pocakban, mi elkezdünk vigyázni rá, de hogyan? Hát, én visszaemlékszem, amikor ugye a gyermekemet vártam, én úgy próbáltam rá vigyázni, az orvosok szerint, mivel teremtőmet nem ismertem, és az orvosok szerint, és az emberek szerint, hogy mindenféle vitaminnal elkezdtem ugye már a pocakban megtölteni. Szó szerint magyarul mérgekkel. Aminek a következménye az lett, és erről ugye tudok is, tehát többen beszámoltak, több ismerőssel beszéltem, hogy ugye mindenkinek ajánlatják ezeket a terhes vitaminokat, úgymond, amit tehát megmagyarázzák, hogy ez a gondolkodáshoz kell, hogy a gyermek majd okos legyen, hogy a gyermek jól fejlődjön, hogy a gyermek intelligens legyen, különböző vitaminokat adunk. És ennek következménye az, hogy például én ugye 45 kilós voltam, és ott volt bennem egy 4 kilós gyermek, ami teljesen természetellenes volt, és ugye ennek lettek következményei, hogy például alig tudtam, tehát nem is tudtam a gyermeket természetes úton világra hozni, és a végén ugye életmentő császát kellett, hogy alkalmazzunk. Na, így vigyázunk, tehát hogy... De ez rendjén is volt, mert hát mi történt? Én nem Istenre bíztam a pocakomban a gyermeket, Isten áldását nem az ő kezébe tartottam, hanem én már rögtön ki akartam venni, tehát rögtön a magamévá tettem azt a gyermeket, én játszottam a messiást, hogy majd én megtartom, majd én megmentem, és ennek következménye, ha Isten nem kegyelmes hozzám, lehetett volna az, hogy éppen az a gyermek nem tud megszületni, ami egyébként nagyon sok ilyen dolog történik. most a világban. Tehát nagyon sok ilyenről hallok, hogy nem tudják a gyermeket megszülni, és aztán ilyen műtétet kell alkalmazni. Születés után rögtön már mint ahogy az én gyermekemet is, rögtön antibiotikumos kezelésre fogták, mert hogy nehezen jött a világra, tehát műtétet kellett alkalmazni. Tehát mindennek a következménye, ugye, hogyha én kiveszem Isten kezéből az irányítást. És ráadásul ez egy akkora teher, én érzem magamon, mert hát, megvallom, hogy én is még ilyen aggodalmas szülő vagyok most is, de ahhoz képest, amilyen voltam, már elég sok mindent, tehát rengeteg mindent elvégzett Isten. De érzem azt, és megtapasztalhattam, hogy mekkora teher az, hogy nekem kell aggodalmaskodjak a gyermekért, és én akarom őt megtartani, és én akarom őt úgymond megváltani. Hát pontosan így válunk, ugye, saját magunk szemébe, és a világ szemébe is, ugye, felemeljük magunkat, hogy mi milyen jó szülők vagyunk, s királyokká tesszük magunkat, messiásokká, mesterekké. És közben pedig tehát az én lelkem is érzem, hogy amikor aggodalmaskodok, akkor a gyermek az hal meg bennem, és olyankor következnek a problémák ugye a valóságosan is a gyermekkel.
Igen, érdekes módon, hogy azt láthattuk meg többször, hogy tehát a külső gyermek, tehát Istennek az áldása, a biológiai gyermek, ugye utód, tükrözi a belső gyermeknek az állapotát valamilyen mértékben. Tehát Isten megadta ezt, ezért is áldás a gyermek, mert a szülő viszont láthatja magát a gyermekében. Tehát, hogyha a külső gyermek sérül, akkor a belső gyermek is teljesen egyértelműen sérült. Ha a belső gyermek sérült, akkor mit tehetnél te a gyermekedért, hogy megóvd őt bármilyen bajjal szemben? Ugye jóformán semmit. Ezt a fogalmat mi most nem hallottam, megmondom őszintén, hogy életmentő császár. Tehát borzalmas. Mi beszélünk arról, hogy mi lesz a fenevad bélyege. Teljesen meg vagyunk hibbanva, azt kell mondjam. Tehát a gyermeknek választása sincsen. Alig jön a világra, és már felveszi, a császár kezébe van ajánlva a gyermek. A császár hozza a világra a késével, nem úgy, ahogy Isten azt elrendelte, a késével hozza a világra a gyermeket, és ő írja fel, hogy őt hogyan kell gondját viseljen. Különböző tablettákkal, gyógyszerekkel, különböző orvos, antibiotikumokkal, életellenes szerekkel. Hát akkor miért beszélünk mi a fenevad bélyegéről, hogy majd mi lesz a fenevad bélyege? Nem veszük már észre, hogy a fenevad bélyegében vagyunk. Az rajtunk van. Persze ez nem egy olyan bélyeg, amit nem lehet még lemosni, mert Istennek a kegyelme nagy, és tudjuk jól, hogy ezt a fenevad bélyeget, ami ugye fenevaddá tett minket, bizalmatlanná tett minket a teremtőnkkel szemben, ezt Isten elveszi tőlünk, és odaadja ugye az élet pecsétjét. De ne áltassuk magunkat azzal, hogy majd a mikrocsip lesz a fenevad bélyege. A mikrocsip csupán a következménye lesz annak, amit egész életünkben magunkban hordoztunk, annak a gondolkodásnak, annak a szellemiségnek, annak a lelkületnek. Annak a cselekedetnek lesz a következménye az, hogy akkor most már legyél megbélyegezve, hogyha már így döntöttél, és így éltél egy életen keresztül, és kaptál számtalan hívást az élet teremtőjétől, de te mégis megtagadtad őt, és azt válaszoltad, hogy éltél mostanig, hát akkor legyél már megjelölve, hogy akkor te vagy az, hogy felveszed a fenevad bélyegét a jobb kezedre, ugye? Amiről ugye többször beszéltünk, hogy miért pont a jobb kéz, az erős kéz, amivel az ember kontrollálni akarja a sorsát, kontrollálni akarja mások sorsát, a gyermekei sorsát, vigyázni akar másokra a szó legborzalmasabb értelmében, ami által legyilkul, lemészárolja az embertársait. Na hát ennyi, akinek füle volt, meghallhatta, és használtak a éjséggel.